9 óra 14 perc van, friss hírekkel 9:30-kor várjuk Önöket legközelebb. Foci és gazdaság a következő bő 20 percben. Németország ellen folytatja Európa-bajnoki szereplését a magyar labdarúgó válogatott, amely szerda este 18 órától játszik a házigazdával Stuttgartban. Az első bemutatkozó csoportmérkőzésén Marco Rossi együttesét taktikailag meglepte Svájc, valamint több védelmi hiba is hozzájárult a 3-1-es vereséghez. A 24.hu Zitzer című podcastjának házigazdája a Trend FM-nek azt mondta, Svájc ellen nem sok mindennek lehetett örülni. Az egyik ilyen, hogy a csapat nem adta fel az elmúlt 1,5-2 évben látott nyíltabb, kezdeményezésre törekvő stílusát. A németekkel szemben vélhetően többször kell mélyen védekeznie a magyar válogatottnak, segítheti viszont a szervezettséget Loik Négó visszatérése a kezdő 11-be. Kele Jánossal beszélgettem a Sportértékben. Szerinted mi a fő tanulság a németek elleni mérkőzésre vonatkozóan, mondjuk akár a hozzáállást tekintve, és itt a hozzáállást azt azért fogalmazom meg, mert te azt írtad, hogy nem engedtük el igazából az identitásunkat, és egy hozzászólót olvastam a Facebook oldaladról, ő is azt mondta, hogy hát szerint egy kicsit nyíltabb meccset játszottunk, mint amit kellett volna. A németek ellen ez lehet, hogy nem lesz majd így, vagy ott is valamit meg tudunk őrizni ebből az identitásunkból, és itt pontosan egyébként mire gondoltál, vagy mire utaltál?
Ugye ebben az EB selejtező sorozatban a magyar válogatott jelentősen átalakította a játékát, tehát amikor a korábbi években jó eredményeket értünk, mondjuk az előző Európa-bajnokságon nagy meglepetéseket okoztunk, x-eltünk a világbajnoki címvédő franciákkal, a németekkel. Továbbítás küszöbén voltunk, ugye hajrában kaptuk azt a Goretzka gólt, amivel végül kiesett a csapat 3 évvel ezelőtt. A portugálok ellen is nagyon sokáig jól tartottuk magunkat az első meccsen itthon, aztán végül 0-3 lett a vége, de talán a 84. percben jött az első gól. Szóval az azért egy alapvetően defenzív csapat volt, egy reaktív csapat volt, ami kivárásra játszott, mélyen védekezett és a kontrákra alapozott. De ez a játék felfogás nem működött például a VB-selejtezőkön, mondjuk Albánia ellen, ahol nekünk kellett volna kezdeményezni, de láthatóan a labdás játék a csapatnak nem volt erre alkalmas. Meglepő vereségekbe, meg botlásokba futottunk bele így, és a szakmai stáb megnézve mondjuk az EB selejtezők sorsolását, ahol alapvetően nálunk gyengébb csapatokkal kerültünk össze, köszönhetően a jó eredményeinknek, ugye második kalapból húztak bennünket, ugye a szerbek sem olyan sokkal erősebbek nálunk, ha egyáltalán. De látszott, hogy sok meccsen kezdeményeznünk kell majd, és erre kitaláltak egy új típusú játékot, ez a korábbi pozíciós játékhoz képest elmozdulás ahhoz, hogy a labdához képest pozícionálják magukat a játékosok, ezt relacionizmusnak hívja a szaksajtó, nem akarok nagyon belemenni, arról szól, hogy a jó képességű, technikailag megfelelően képzett játékosaink minél közelebb játszanak egymáshoz, kis passzokkal, gyors mozgással, helycserékkel tudjanak létszámfölényes helyzeteket kialakítani kulcsfontosságú területein az ellenfél védekezésének. Ebből bontunk, megyünk a védelem mögé, vagy fordítunk, esetleg bejátszuk centerbe Varga Barninak. És ez nagyon jól működött, erre a nemzetközi szaksajtó is felfigyelt, erről cikkek sora született, hogy a magyar válogatott hogyan nyúl vissza a gyökereihez, akár az aranycsapat játék stílusához, nem a színvonalat mondom, a játék stílusát, ez az alakzat építő bontó játék, ami a dunamenti futballiskolának az alapja tradicionálisan, ez jelent meg újra a modernkori köntösben a magyar csapatjátékában, és ez nagyon üdítő volt és újszerű, és szerintem új identitást adott ennek a csapatnak. Ugye a foci lényege sokak szerint az eredmény, mindegy, hogyan nyerjünk 1-0-ra. Én mindig inkább azt a idealistább, romantikusabb álláspontot képviselem, hogy a futball lényege a fejlődés, a permanens fejlődés. Jussunk el A-ból B-be, tudjunk megcsinálni olyan dolgokat, amikre korábban nem voltunk képesek. Azért dolgozunk, hogy napról napra, hétről hétre, meccsről meccsre jobban játszunk, kimunkáltabban játszunk, nem tudom, jobban tudjunk dominálni, egyszerűen valami fejlődést kell mutatni a játékban, és ez egy nagy stratégiai döntés volt az EB előtt, hogy az erősebb ellenfelekkel szemben visszanyúl-e Rossihoz a defenzív kockázat kerülő minimalista játékhoz, vagy fölmeri vállalni azt a játékot, amit az elmúlt 1,5-2 évben a saját csapatával, a háttérstábjával együtt megalkotott, és számomra örömteli volt, hogy fölmertük ezt vállalni. Nem sikerült jól megvalósítani, nem értünk el vele sikert ezen a meccsen, de nem adtuk fel azt, akik vagyunk, és szerintem ez a futballnak egy nagyon fontos része.
És véleményed szerint a németek ellen nagyon vissza kell lépni ebből a mentalitásból, vagy itt is lehet keresni valunk akkor, hogyha megpróbáljuk dominálni, irányítani a játékot, nyilvánvalóan ez nagyon nem fog hosszú perceken keresztül történni, vagy sikerülni, de hogy ugye az alap mentalitásról beszélünk végül is, vagy taktikáról.
Ugye a futball attól nehéz játék, hogy mindig van egy ellenfél a pályán, és azt, hogy te mit csinálsz, azt azért valamelyest meghatározod, hogy az ellenfél mennyit enged ebből, meg egyáltalán milyen színvonalat képvisel az ellenfél. Nyilván Németország sokkal erősebb, mint Svájc. Az első mérkőzésen láttuk, hogy eléggé ki vannak egyezve ezek a játékosok. Persze Skócia nem nagyon nehezítette meg a dolgokat, és reméljük, hogy mi azért ennél jobban meg tudjuk majd nehezíteni az ő dolgokat. Toni Kroos azt nyilatkozta, hogy azért a magyar egy legalább egy polccal magasabban lévő csapat, mint a skót, úgyhogy nem számít ugyanennyire sima mérkőzésre. Ezt mondjuk még a svájci elleni mérkőzésünk előtt mondta, azóta nem tudom, változott a véleménye, remélem nem.
De akkor nem leszünk olyan defenzívek, mint a skótok voltak?
Én azt gondolom, hogy az a kulcs bizonyos játék szituációkban, a meccs bizonyos szakaszaiban biztos, hogy nagyon mélyen kell majd védekezzünk, és nagyon oda kell figyeljünk, nagyon szűkíteni kell a területeket, hogy Muziala, Wirtz ne tudja fölvenni a védelmünk és a középpályán között a labdákat. Nem bánnám, hogyha Kroosson egy picit nagyobb nyomás lenne, mint amit a skótok tudtak ráhelyezni. Persze azt is tudjuk, hogy Kroos ez alól azért ki tud szabadulni, és azzal együtt is tud nagyon jól játszani, hogy van rajta nyomás.
Meg de aztán... talán nem egy pasztront, hanem kettőt-hármat.
Igen, és szerintem ebből a kulcs az intenzitás. És aminek én nagyon örültem Svájc ellen, kevés dolognak lehetett örülni, nagyon örülni, meg talán még kevesebbnek, ha egyáltalán. Van egy úgynevezett PPDA mutató, az azt méri meg, hogy két védekező akció között hány paszt tud megcsinálni az ellenfél. Tehát kvázi a letámadásnak, vagy a labda elleni játéknak az intenzitását méri ez a mutató, hogy mennyire gyakran próbálnak közbeavatkozni a védőink, hamar ütközni velük, stb. Az első fél időben 22-es volt ez a szám, tehát a svájciak 22-t passzolhattak átlagosan, mielőtt mi védekező akciót próbáltunk végrehajtani, szerelés, párharc, bármi. A második fél időben ez lement 9-re. A 22 nagyon rossz, nemzetközi összevetésben is, a 9 az a klubfutballban is egy jó mutató. Tehát tudtunk csavarni az intenzitáson a második fél időben. Nekem nagyon imponáló, hogy ez a csapat ebből a nagyon-nagyon rossz játékból meccsen belül ki tudott keveredni, vissza tudott jönni a mérkőzésbe. Ez is sajnálom nagyon azt a harmadik bekapott gólt, mert az kicsit ront az összképen, vagy nagyon ront az összképen, de ugyanakkor ez a típusú váltás, intenzitásváltás, tempóváltás, szemléletváltás nagyon látványos volt meccsen belül. Ezt a vonalat kell meghosszabbítani a németek elleni meccsre, és akkor szerintem lehet bizakodni, hogy az utóbbi három meccsünkön volt 2x meg egy győzelem. Tehát mondjuk Emre Can nem emlékezett erre a bizonyos vereségre, de szembesítették vele a sajtótájékoztatón. Most tegyünk róla, hogy erről majd emlékezzen biztosan.
Mondjuk a védelmet hogyan állítanád fel?
Én biztosan a Dárdai Marcival kezdenék, főleg az első meccsnek a tudatában. Ugye itt az is probléma, hogy lehet, hogy a Lang nagyon nem játszott jól ezen a mérkőzésen, de hát nem nagyon hemzsegnek az opciók mellé mögé. Ugye Balogh Botonthoz lehet hozzányúlni esetleg jobb oldali belső védőben, vagy Fiola, akit láttunk a második fél időben játszani ezen a poszton, bár ő sem kényeztetett el bennünket a teljesítményével. Balogh ugye nagyon fiatal, tapasztalatlan ezen a szinten, meglepne, hogyha hozzányúlna Marco Rossi ezen a mérkőzésen. Szerintem Lang Fiola között most nagyjából 50-50, hogy ki fog a jobb oldali belső védőben kezdeni. Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen, a baloldali belső védő valószínűleg Dárdai Márton lesz, én legalábbis biztosan őt használnám, és a két szárnyvédő, én azt gondolom, hogy Négo sérüléséből való felépülése eldönti ezt a kérdést, és ő vissza fog térni erre a meccsre a jobb oldalra, a bal oldalon pedig Kerkezzel kell majd megpróbáljunk, ő is a második félidőben sokkal-sokkal jobban játszott, mint az elsőben Svájc ellen.
Egyébként a németek sokkal-sokkal meggyőzőbbnek tűntek, mint ami benne volt a közvélekedésben az EB előtt, ez Toni Kroos visszatérésének is köszönhető nyilván, valóan, de szerintem elég nagy hiba volt, vagy elég nagy hozzá nem értés volt leírni a németeket a torna előtt, nem? Főleg hazai pályán.
Hát ők borzalmas 2-3 éven vannak túl, ugye soha nem volt még én az elmúlt 50 évben, hogy ennyi, 3 egymás követő ilyen rossz tornája legyen a német válogatottnak, mint most volt ez a 18-as VB, 21-es LB, 22-es világbajnokság, ahol ugye egyszer tudtak egyáltalán csoportból tovább vergődni, de abban sem sok köszönet volt nekik, ugye ez a bizonyos 21-es LB meccs ellenünk éppen. Az angolok kicsapták őket egyben a nyolcad döntőben, az sem megszokott dolog Németország, hogy az angolok ilyen simán elverik őket, és utána még jött rosszabb, tehát a Hansi Flick korszak vége, aztán tényleg csak az nem verte meg őket, akivel nem játszottak, mondjuk barátságos mérkőzéseken, és Nagelsmann érkezés azért ezen fordított, tehát Nagelsmann szerintem torony magasan ennek az edzői mezőinek a legjobbja, aki az EB-n ott van, nagyon fiatal, nagyon progresszív, innovatív kapitány, nagyon pontos elképzelése van arról, hogy mit szeretne látni a pályán, és hát rendkívül jó játékos profiljai vannak ehhez. És aztán erre dobott még rá egy lapátta a Toni Kroosnak a visszatérése, aki hát tényleg hézagmentesen illeszkedett be ebbe a csapatba, és azonnal, ahogy ő belépett, szinteket emelkedett a játéknak a minősége, főleg a labdás játékoknak a minősége, és mellé megtalálta Nagelsmann azokat a fogaskerekeket, akik kiegészítik Kroost, akik védik Kroost, ugye mellette Andrich játszik, egy klasszikus ütköző hatos, elvégzi a piszkos munkát Kroos helyett, Kroosnak csak előre felé kell játszania, csak a tempót kell diktálnia, mögötte mellette Mittelstedt játszik a baloldali védő pozíciójában. Tud fölfelé is lépni, tud passzopciót adni Kroosnak, de egyébként egy fegyelmezett védő hátrafelé, hogyha arról van szó. Őt szokták a leggyengébb pontjának mondani ennek a csapatnak, miközben egy elég jó bal hátvédről van szó. Szóval elég kompakt ez a csapat, és úgy látom, hogy élesek is, meg fókuszáltak is, de hogy egy reményteli momentumot itt megfogalmazzak mindenkinek. Ugye amikor legutóbb ennyire jól kezdett egy tornát Németország, az a 2014-es VB volt, akkor 4-0-ra gyepálták-e Portugáliát az első meccsen, Thomas Müller mesterhármas, meg is nyerték aztán azt a tornát később a németek. A következő meccsüket, és arra valószínűleg kevesebben emlékeznek, Gána ellen játszották a csoportban, 1-1. Én azt mondom, hogy legyünk mi Gána most.
Az elmúlt percekben Kele Jánost hallották, a 24.hu Zicser című podcastjának házigazdáját.